Egy ígét idéznék Lukács evangéliumából. Lukács evangélium a 13. fejezetének 24. versét olvasnám. Ebben az ígében egy láthat ellentmondás feszül, és remélem, hogy ennek a feloldása majd segít az úrvacsorára is hitben és lélekben felkészülni. Így olvasom tehát Lukács evangélium a 13. fejezetének 24. versét. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Az ellentmondás abból adódik, hogy olvasunk egy felhívásról, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, aztán a következő gondolat arról szól, hogy igyekeznek, és mégsem mehetnek. Most akkor van értelme annak, hogy igyekszik valaki? Hogyha úgy sem mehet? Vagy emögött netántán az a kálvini kettős predesztináció húzódik meg, hogy Isten egyeseket kiválasztott az örök életre, és ezek irányában majd a kegyelmét gyakorolja, másokat pedig, hogy igazságát is demonstrálja a kárhozatra. Ennél sokkal egyszerűbb ez a probléma, sokkal könnyebben feloldható. Valószínűleg a magyar nyelv e tekintetben szegényebbnek bizonyult a kelleténél, mert az igyekezni hangulatát és tartalmát nem túl sok magyar szóval tudjuk kifejezni ezen kívül. A görög ennél gazdagabb ilyen vonatkozásban, és amikor Krisztus felhívását olvassuk, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, akkor egy mindannyiunk által könnyen lefordítható görög szóval találkozunk. Ez pedig az agonizomáj, és azért mondom a görög szöveget, hogy érezzétek ki belőle az első tagból azt a szót, amin jelentését tekintve mindannyiunk számára ismerős. Agónia. Az agónia görögben nem a végstádiumú, halállal küszködő ember állapotát tükrözi, hanem a küzdelem hevességére helyezi a hangsúlyt, tehát jelentés tartalmában a küzdelem lényegéről, tartalmáról szól, és nem a végkifejletéről, ami a mi kissé ettől eltérő elképzelésünk szerint nem igazán függetleníthető a halál végkimenetelétől. Élet-halál harc jelleggel igyekezzetek. Vannak, akik igyekszenek, nem ezzel az igyekezettel, ezek kötelességszerűen igyekszenek, ezek tessék-lássék módon igyekszenek, ezek, hogy is mondjam, talán egy bizonyos pogány életformát követve próbálják megtenni a magukét, talán még az Isten keresésük is ennek jegyében telik. Valamit el akarok érni, de nem vagyok annyira biztos a dolgomban, és nem is fektetek bele annyi energiát, majd csak célba érek, valami lesz, jeligére végzik a dolgukat, olyan megszokásból, olyan kissé hányaveti módon élik az életüket, és nem abban a hozzáállásban jelenik meg az igyekezetük, ahogy például Pál apostol szavaiból olvastuk most a szombatiskolában is, hogy semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem a futásomat örömmel. Amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusét kárnak és szemétnek ítélem, csak hogy a Krisztust megnyerjem. Ezekben az apostoli kifejezésekben ez az agonizomáj, ez az élet-halál harcjellegű hozzáállás tükröződik. Ehhez képest, hogyha nagyon éles szembeállítást akarnánk tenni, ott van a balga szüzeké. Ezek a szüzek nagyon rendes emberek. Várják Krisztust. Ott vannak a várakozók között. Éjszakában nyúlóan várakoznak, nem mással törődnek, nem mással töltik az idejüket. Várakozással. Azt írja Ellen White róluk, hogy becsülik és védelmezik az igazságot. Az igazsághoz tartozó közé számlálják magukat. Fontos nekik az igazság, fontos nekik az Isten ügyének célba érkezése, kimenetele, kifejlete. Egyetlen hibájuk van. megelégedtek az Isten lelkének csupán a szív felszínére ható befolyásával. Nem estek a kősziklára, ahogy Ellen White ezt tovább fejtegeti. Az odaszánásukkal, az igyekezet jellegével, tartalmával volt valami baj. Vannak, akik erős hittel, szívetépő kiáltásokkal küzdenek Istennel, és vannak, akik elmaradnak az úton. Ugyancsak Ellen White szavait idézném, ezeket nem is láttam többé. Ezek, akik nem mehetnek. Akik erős hittel, szívetépő kiáltásokkal küzdenek, azok mehetnek. Azok egész életüket rátették arra a Krisztus által eléjük tárt célra, és mindent kárba veszni hagynak, és szemétnek ítélik, csak hogy ezt a célt elérjék. Szemben azokkal, akik nem így viszonyulnak, és nem így vélekednek. Gondoltam arra, hogy vajon milyen ószövetségi példát lehetne ehhez a különben nagyon beszédes krisztusi kijelentéshez társítani, és eszembe jutott a honfoglalással összefüggésben egy isteni rendelkezés, a menedékvárosokról szóló isteni rendelkezés. Ezek lévita városok voltak, a Jordán mindkét partján 3-3 ilyen várost kellett létrehozni, az utakat meg kellett tisztítani, állandóan karban kellett tartani, hogy ezek az utak mindig jól járhatók legyenek, hogy semmi némi akadályoztatás ne gátolja az oda igyekvőt, és hogyha valaki véletlenül valami halálra méltót követett el, mondjuk itt konkrétan valakinek a megöléséről szól a Biblia, de miután újszövetségi vonatkozásait is próbáljuk érzékeltetni, ezért próbálok egy kicsit általánosabb értelemben fogalmazni. Tehát, ha valaki halálra méltót követett el, de nem szándékosan, nem felemelt kézzel vétkezve, nem az Istennel lázadó módon szembefordulva, hanem egyszerűen nem tudott úrrá lenni abban az idő pillanatban az indulatán, és ennek a konzekvenciái megjelentek. Nos, annak lehetősége volt, hogy a menedék városok valamelyikében oltalmat találjon. Mindent meg kellett tennie azért a saját érdekében, hogy még napszállta előtt elérje valamelyik menedékvárost, és ezért a sietségen. Úgymond az odaszánáson volt a hangsúly, mert az élete függött attól, hogy elérte-e vagy sem. Nyomában mondjuk a bosszúállásra készséges emberrel vagy embertömeggel, akik minden áron elégtételt akartak venni rajta. Nem volt ideje arra, hogy a hozzátartozóitól elbúcsúzzon, hogy az ingóságaival foglalkozzon. Azonnal indulnia kellett, késedelem nélkül, a tőle telhető legnagyobb sietséggel, hogy az életét megmentse. És itt úgy zárójelben mindenképpen szeretném megjegyezni, hogy úgy elgondolkodom ezeknek az igéknek a hátterén arról, hogy mire gondolhatnak azok, akik kihagynak egy-egy úrvacsorát. Vagy mire gondolhatnak azok, akik nem tudnak igazán, vagy nem akarnak igazán egy-egy úrvacsorára úgy felkészülni, hogy elérjék a menedékvárost időben. Mert az előtte lévő hét teljes volt zsúfolva mindennel. Például a keresztségre készülőknél, de úrvacsorára készülőknél is én nagyon-nagyon hasznosnak és indokoltnak látnám, ha elkülönítenénk valamilyen időkeretet az előtte lévő héten vagy hetekben, hogy készüljünk. Ugye a hétköznapok forgatagából beesni ide lehet, hogy nem ér célt. Mert még egy dolgot említenék. Nem tudom, hogy éle bennünk az az igény, hogy az úrvacsorában elérjük mindazt, amire az úrvacsora hivatott. Tudnék, hogy megmosson bennünket Krisztus. Mert ha megmos, akkor közünk van hozzá. A megmosással tartalmi síkon is összefügg a bűnök rendezése. Vajon kértük-e az Istent, hogy mutassa meg, van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja. Sikerült-e rátalálni a természetünkben azokra az Isten által megítélt dolgokra, amelyek elválasztanak bennünket Krisztustól. Fáj-e nekünk az, hogy nincs olyan mély és tartalmas közösségünk az Istennel? Akarunk-e ezen változtatni? Ezek kérdések, amelyeket a gyurvacsora kapcsán mindenképpen fel kell tennünk. Hogy jöttem ide? A megszokás jegyében, a negyedévenként ismétlődő úrvacsorán való részvétel igényével, vagy pedig agonizálva. Élet-halál harcot víva, mindent félretéve és mindent elkövetve azért, hogy időben felkészülten érkezhessek ide, annak reményében, hogy Krisztus majd megmos és megbocsát, és ide társítanék még egy dolgot, ami sokunk tapasztalatából egy-egy úrvacsor összefüggésében kimarad. Tudom, hogy formainak tűnik, amit mondok, és úgy gondoljátok, hogy ez a liturgia része, hogy a végén mi dicsőítő éneket énekelünk. Hát jó, énekeljünk egy dicsőítő éneket, valamilyen énekkel be kell fejezni az úrvacsorát, van egy áldásmondás is, de ez dicsőítő ének. Ez az öröm kifejezésére hivatott ének. Mi felett kell örülnünk, hogy az Úr és a Mester megmosott, és közünk van hozzá. Hogy helyreállt a béke. Hogy bejárásunk van ismét a kegyelem királyi székéhez, mert az elválasztó bűn, az Isten és ember közösségét megrontó bűnök ott maradtak. Krisztus lemosta őket. Ami a visszajelzést illeti, a zsoltárírónk nem egyszer úgy imádkozik, védj körül engem a szabadulás örömével. Add vissza nékem a te szabadításod örömét. Vajon enélkül úrvacsora az úrvacsora? Célba érte az úrvacsora, hogyha a szívem nem telik meg hálával, örömmel, rajongó odaadással az Isten iránt, mert távolvalóként jöttem ide, és közelvalóként távozom. Tékozló voltam, és visszafogadott fiú lettem. Vajon enélkül, az ebből táplálkozó öröm nélkül, enélkül a felülről származó visszajelzés nélkül elégedett lehetek-e? Megtettem, amit kellett, itt voltam. Vajon ez egyenértékű azzal az igyekezettel, amelyre a Krisztus a mi figyelmünket felhívta? Hogyha valaki szeretne a görögben elmélyedni, bár úgy gondolom elég kevesen vagyunk ezek közül, az itt szereplő szó, amit Isten nem hitelesít, az a zéteó, keres, kutat, igyekszik, kíván, de nem annyira. És ha mi beérjük ezzel a kevesebbel, akkor bár igyekszünk bemenni a szoros kapun, nem mehetünk. Nem mehetünk, mert nem azért, mert az Isten elállja az utunkat, hanem azért, mert az Isten nem tud tenni értünk, ha nem ilyen az igyekezetünk. Nem tudja véghez vinni bennünk azt a csodát, ami minden egyes alkalommal úrvacsorakor megtörténik, hogy szívünkbe a szabadulás boldogító tudata költözik. A küzdelem hevességére vonatkozóan vannak nagyon világos, egyértelmű bibliai példák. Krisztus Getsemánébeli küzdelme például agónia volt. Vérig tartó tusát vívott önmagával azért, hogy az a másik, a természete felől jelentkező akarat vagy kívánság nehogy eluralkodjon rajta. És azt mondja a közömbös keresztényekhez írott üzenetében Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, hogy ti még vérig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Az az igyekezet, amit Krisztus elfogad, aminek pozitív kimenetele van, aminek eredményeképpen a mennyből a jóváhagyás, a helyeslés visszajelzése származik, az ilyen. Úgyhogy elgondolkodtam azon, hogy vajon ez az igyekezet miből táplálkozik, vagy miből táplálkozhat. Úgy eszembe jutott például szülő-gyermek vonatkozásában az, hogy hogy mi is a megtérés lényege. Hát nem csupán annyi, amit ilyen leegyszerűsített formában szoktunk megfogalmazni, hogy hát a gondolkodásmód megváltozása. Nem, van egyfajta érzelmi áthangolódás is. A test-lélek összefüggéseiből nem hagyható ki. Amikor én megismerem az Isten minden értelmet felülhaladó szeretetét, ez a szeretet és az Isten jósága, ami megtérésre indít, megérint engem, akkor én keresem annak a kedvét, aki ennyire szeret engem. Akkor az igyekezet nem csupán a bűnökkel szembeni hozzáállásra terjed ki, hanem arra is, hogy én abban lelem kedvemet, hogy az Isten tetszésére éljek. És az úrvacsorában az isteni szeretet gesztusai vesznek körül ismét bennünket, és az örömmel, ami ennek nyomán fakad a szívünkből, az örömmel együtt kell járjon az a készség, hogy én az Isten kedvére akarok élni. Azt mondja, az igyekezet, a kétfél igyekezet gondolatát valószínűleg szem előtt tart a Pál apostol fiatal munkatársának, hogy egy frontharcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Tehát az az igyekezet, ami tessék-lássék, ami nem teljes értékű, ami belebonyolódik az élet dolgaiba, mert az értékrendje nincsen igazán egyértelműen letisztulva benne, az nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta, már pedig az a valaki, aki az ő kegyelmével és az ő jóságával bennünket elhívott, az a valaki igenis méltó arra, hogy mi a kedvét keressük. Az Isten nem egyszer szólítja meg az ő népét, szeretetet kívánok, nem áldozatot. Valamiféle visszajelzés kell fakadjon abból, hogy az Isten engem szeretett. Hogy az Isten fia szeretett engem, ahogy mondja Pál, ezért élek pedig többé nem én. Ezért az én életemben legalább az igyekezetnek kell olyan jellegűnek lennie, amilyen az Isten irántam tanúsított szeretete. Nem tudok visszaadni semmit, nem tudok jóvá tenni semmit, de valamilyen módon, valamilyen eszköztárral ki tudom fejezni azt, hogy nekem ez fontos. Az az igyekezet, ami csak zéteó, az nem fejezi ki. Amellett nagyon sok minden elfér. Az agonizomáj mellett semmi. És hogy én célba érkezhessek, és az úrvacsorában az én vágyaim, a bűntől való szabadulás, boldogító tudata megjelenjen az életemben, ahhoz agonizálni kell. És még egy jól ismert idézetet szeretnék idézni, ismétlésként fog hatni, mert nem egyszer hivatkozom rá, azért, mert fontosnak tartom, és azért, mert minden úrvacsorán kórusban kellene a mi belső lényünkben ezt elmondanunk. Honnan tudod, hogy Isten elfogad téged? Kezdődik az idézet. Van ennél fontosabb kérdés az úrvacsorában? Honnan tudom, hogy Isten elfogad engem? Akarom tudni, hogy elfogad engem? Vagy hazamegyek, megebédelek, aztán ez a szombat is elmúlt. Ez a zéteó. Ez az az igyekezet, ami nem ér célba. Annál kevesebbel nem érhetem be, ahogy az idézet folytatja, olyan buzgón és aggódva könyörög, ez az agonizomáj, mintha földi életet forogna kockán. És maradj Isten színe előtt addig, míg csak kimondhatatlan vágyak nem kelnek benned az üdvösség után, és a bűnbocsánat édes biztonságát nem érzed. Ha a mi törekvésünk nem jut el idáig, akkor ítéletet eszünk és iszunk magunknak. Mert hogy nem becsüljük a Krisztus testét. Ami nem azt jelenti, hogy Isten gyalázó és Isten káromló gondolataink vannak, és ezeknek helyet adunk, hanem azt jelenti, hogy hatástalan a Krisztus. Azt jelenti, hogy ezt a változást, valószínűleg a mi elzárkózásunk miatt, vagy az igyekezetünknek a gyengébb minősége miatt ezt a változást nem tudta véghez vinni. Honnan tudjuk, hogy Isten elfogad minket? olyan buzgón és aggódva könyörög, mintha földi életet forogna kockán, és maradj Isten színe előtt addig. Ehhez küzdeni kell. Imádság közben is küzdeni kell. Tudunk küzdő imádságról is. Küzdeni kell, hogy a gondolataink ne kalandozzanak el, hogy ezt a célt állandóan és töretlenül lássuk, hogy én ennél kevesebbel nem érhetem be, az Úr és a Mester meg akar mosni, hogy közöm legyen hozzá. Ennél kevesebbel nem érhetem be, és azért is imádkoznom kell imádság közben, hogy úgy imádkozzam, hogy az meghallgatásra találjon. Hogy ne kalandozzanak el a gondolataim, hogy minden zavaró gondolat és ötlet és a hétközben felszaporodó elképzelések ne nyomulhassanak olyannyira, hogy ezt a vágyat beárnyékolják, vagy kiiktassák a tudatvilágomból. Buzgón és aggódva könyörög. Ez egyfajta betegségtudatra van szükség. Ha valakit mondjuk a diagnosztikai eljárás eredményeképpen betegnek nyilvánítanak, és mondjuk életveszélyes betegséget állapítanak meg nála, az értékrendje átalakul, nem? Egyetlen dolog válik fontossá. Mindent elkövet azért, hogy ettől a betegségtől megszabaduljon. Keres természetgyógyászt, mit tudom én, miféle praktikákat, pénzt, energiát nem kímélve, megveszi a legdrágább dolgokat is, ha a legcsekélyebb reménysége társítható hozzájuk, hogy megszabadul a betegségtől. Ez az agonizomáj. Mindent ennek a szolgálatába állítani, hogy én bűntől szabaddá, bűntől gyógyultá váljak. Olyan buzgón és aggódva könyörög, mintha földi életet forogna kockán. Az forog kockán. Ha a menedékvárosba igyekvő ember törekvése nem volt ilyen mindenre elszánt, ilyen minden mást félretenni kész, nem ért el aznap a menedékvárosba, halállal lakott. A másik eltársítható példa, csak azért, hogy legyen, mint gondolkodnotok, a kivonulásról szól. Felövezett derékkal, pálcával a kezükben várták az izraeliták, hogy elérkezzen hozzájuk a jel, és akkor menni kellett. Akkor késedelem nélkül menniük kellett, saru a lábon volt, derék felövezve, a ruha ne gátolja őket, pálca a kézben, ami a gyaloglásod, az egyenetlen terepen való gyaloglásod elengedhetetlenül szükséges volt, menni kellett. Amikor Szodomára, Gomorára pusztulás várt, akkor a visszanézés is hihetetlenül veszélyessé vált. Amikor menekülni kell, amikor sietni kell, akkor a késedelem az életünkbe kerülhet. Az úrvacsora ilyen alkalom. Láttam egyeseket, akik erős hittel és szívetépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Ez az agónia. Maradj Isten színe előtt addig, míg csak kimondhatatlan vágyak nem kelnek benned az üdvösség után. És a bűnbocsánat édes biztonságát nem érzed. Védj körül engem a szabadulás örömével. Add vissza nékem a szabadulás örömét. Van ehhez fogható boldogság, amikor az Isten pozitív visszajelzést küld, és azt érezteti, és tudatosítja bennünk és velünk, hogy megbocsátotta a bűnünket, és visszafogad minket. Hogy ott vagyunk ismét, az Isten országa bennünk van ismét. Fiak vagyunk, közelvalók vagyunk. Testvérem, az úrvacsorán ennél kevesebbel ne érjük be. És ne csak az úrvacsorára készüljünk így, hanem egész kereszténységünket, ez az igyekezet jellemezze. Igyekezzetek bemenni a szoros kapon, mert sokan, bizony mondom, igyekszenek, nem mehetnek, mert ez mindent vagy semmit hozzáállást igényel. Itt a fontossági sorrendekkel helyreálljanak a megtérés nyomán. És ezért hangzik a laodíceai üzenetben az, hogy légy buzgóságos és térj meg, mintha azt mondaná a Biblia, hogy buzdulj fel, Így is fordítható ez a kijelentés. És tarts bűnbánatot. Olyat, aminek a mennyből származó visszajelzése majd erőt, hatalmat jelent az életedben, hogy mindent kárba veszni hagyjál, és szemétnek ítélj, csak hogy a Krisztust megnyerjed. Egy úrvacsora ekkora téttel kínálja fel magát, és én szívből kívánom, hogy az úrvacsora, ez az úrvacsora is elérhesse életünkben a kívánt célt. Az értékrendek helyreálljanak, és Krisztus oda kerüljön a rangsor élére. És ne akarjunk másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig megfeszítettről. Amen. Lábmosási igéit olvasom, szívességetek fennállva hallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Aztán vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és azt mondta néki, Uram, te mosod meg az én lábaimat. Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de utána majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha, feled néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosti, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek ki, hogy mit cselekedtem veletek. Ti engem így hívtok, Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mostatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az Uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Szívből kívánom, kedves mindannyiótoknak ezt a boldogságot.
130. Zsoltáról olvasok. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmetesek a könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéreteiben. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás.
Olvasom a kenyér szereztetés igéjét, kérem a gyülekezet állva hallgassa meg. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében keresünk téged, és hálaszívvel köszönjük néked, hogy te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Köszönjük, hogy a te üdvözítő kegyelmeddel bennünket is megkerestél, és köszönjük, hogy megtaláltad az egyetlen megoldást az emberi bűn, önzés problémájára, és ez pedig nem más, mint az önfeláldozó szeretet, a te szereteted irányunkban. Köszönjük, hogy ha mi hűtlenkedünk, és te hű maradsz, magadat meg nem változtatod, és köszönjük, hogy ma is ezzel a szeretettel, jó akarattal közelítettél hozzánk. Köszönjük, hogy az atyai féltő szeretet nyilvánult meg az ígéből is, és köszönjük, Urunk, hogy megmostál, hogy közünk legyen hozzád, hogy ebben is te voltál a kezdeményező, és te vagy az, aki számolsz a mi elesettségünkkel, ami bénult, minden jóra képtelen voltunkkal. Urunk, köszönjük, hogy nem fáradtál bele, és mind a mai napig azon fáradozol, hogy a te erkölcsi képmásod kiábrázolódjék bennünk. Köszönjük a szeretet gesztusait az úrvacsora szent jegyeiben is. Köszönjük a kenyeret, Istenünk. Köszönjük, hogy te vagy a mennyei kenyér, hogy amíg az élet fájához ismét nem járulhatunk addig, ezt a helyet és szerepet te töltöd be mindannyiunk életében. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy életünk legyen és bővölködjünk. És köszönjük, hogy ezt olyan készséggel, szemrehányás nélkül végzed ezt a szolgálatot. Áld meg a kenyeret, kérünk, Istenünk. Add, hogy a jelképen túl annak a valóságos értelme átalakító hatalomként nyilatkozhasson meg mindannyiunk életében. Amen.
Az üdvözítő a tanítványok szeme láttára törte meg a kenyeret. Mi is hasonlóképpen cselekszünk, addig szíveskedjetek helyet foglalni.
Az üdvözítő ezekkel a szavakkal nyújtotta a kenyeret. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amelyet ti érettetek megtöretik.
Olvasom a pohár szereztetés igét, kérem a gyülekezet szíveskedjék felállni. És vévén a poharat, hálákat adván, add azoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek az én atyámnak országában.
Felséges Istenünk, gondviselő jó atyánk, tudjuk, hogy az emberi szó kevés arra, hogy ezt az áldozatot értékelni, kibeszélni tudnánk. Mégis hálásszívvel köszönjük, hogy megtetted. Köszönjük, hogy megismertetted velünk ennek részleteit, és hiszük azt, hogy majd ennél sokkal mélyebben fogjuk megérteni a te országodban. Köszönjük azt, hogy ma már tanítottál Pál apostol példájából, aki minden kárnak és szemétnek ítélt az addigi ismeretei alapján, és örömmel fordult a felé, az új igazság felé, amelyet általad veled kapcsolatban megismert. És hogy el tudta mondani, hogy nem akar tudni másról, csak Jézusról, mégpedig a megfeszítetről. És segíts kérünk, hogy mi is ezeken a tapasztalatokon át tudnánk menni, hogy mi is úgy tudnánk értékelni ezt. Mert hiszük, hogy ez az áldozat felbecsülhetetlen. Köszönjük, hogy olyan csodálatosan elénk tárod ennek a valóságát, és köszönjük, hogy ezt nem csak mint egy jelképet tudjuk magunkhoz venni, hanem átérezhessük ennek a valóságos voltát. Köszönjük, hogy most megtisztultan, újult erővel tudunk a kegyelem királyi trónjához járulni, és segíts nékünk, Urunk, hogy ne halványuljon el az igazság, ami szívünkben, lelkünkben, hogy ne térjünk vissza ugyanazokhoz a bűnökhöz, amelyekkel eddig megterheltünk téged. Kérünk, hogy áldjál meg minket, Urunk, hogy felmérjük ennek az ajándéknak a csodálatos voltát, és az életünket valóban ehhez szabjuk. Köszönjük, hogy az igéből is tanítottál most minket, hogy valóban az agonizációig kell elmennünk, hogy valóban átérezzük azt, hogy az életünk, az örök életünk múlik azon, hogy mi megértjük-e, elfogadjuk-e a te igazságodat. Segíts, hogy ebben minél jobban megerősödjünk, hogy megállhatnénk előtted. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Köszönjük ezt a csodálatos áldozatot, amelyet nem tudunk igazán értékelni. Áldva, magasztalva légy ezért a Jézus nevében. Amen.
A üdvözítő ezekkel a szavakkal nyújtotta a poharat. Igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem az üdvösségnek vére, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnösnek bocsánatára.
Úrunk példáját követve dicsőítő énekkel fejezzük be az úrvacsora istentiszteletet. Keressük ki és énekeljük közösen az ötös számú énekünk első, hatodik és hetedik versét. Istenek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.